Szerintem mindig meg kell tudnunk picit változtatni a szokásainkat, és nem hagyni, hogy mások irányítsák az életünket. Szóval, hogy ha valaki tényleg szeretne olvasó lenni, vagy szeretné, hogy a mindennapjai része legyen az olvasás, akkor szerintem ezt meg tudja oldani. Egyébként van egy Atomi Szokások című könyv, ami a szokások megváltoztatásában segít, és például ott mondja a szerző, hogy az identitásod részévé kell tenni egy szokást. És például ez az olvasásra is jó, hogy ha valaki megkérdezi, hogy olvasó ember vagy, akkor igen, ez az identitásod része, hogy te olvasó ember vagy, és megpróbálod megoldani a mindennapokban az olvasást. Ha gyakorlati dologra gondolsz, mert ez most egy kicsit elméleti volt, akkor én azt gondolom, hogy vannak ilyen apró trükkök, amit lehet alkalmazni. Nagyon egyszerű, de én például lefekvés előtt mindig, de tényleg úgy értsd, hogy minden egyes nap olvasok. Lehet, hogy egy oldal, lehet, hogy kettő, mert fáradtabb vagyok. Nem ez a leghatékonyabb olvasóidő, de a szokásom része, hogy lefekvés előtt olvasok. Ez egyébként nagyon jót tesz az alvás minőségemnek. Ugye rengeteg kutatás kimutatta, hogy a képernyő az baromi rosszat tesz, szerintem rengeteg ember van, aki lefekvés előtt addig nyomogatja a telefont, ameddig el nem fárad és ki nem esik a kezéből. Én ezzel kezdeném, hogy mondjuk lefekvés előtt egy könyvet olvasson az, aki most a telefonját nyomkodja. De olyan apróság is lehet ez, hogy mondjuk mindig legyen nálad a könyv a hétköznapokban, mert akkor teremtődik meg az olvasóidő, hogyha megadod az esélyt arra, hogy legalább tudjál mit olvasni, hogyha úgy alakul a napod, hogy van egy pici időd. Vagy nagyon sokszor én például a tömegközlekedést választom, mert azon tudok olvasni, és látom, hogy nagyon sokan 5-10-20 percük van, akkor is mondjuk előveszik automatikusan a telefon. Pedig az 5-10-20 perc alatt lehet, hogy el tudna olvasni egy novellát, vagy folytatni a könyvet, amit éppen olvas.
Olvasó emberek, de mennyire vetheti vissza ennek a kifejlődését, kialakulását egy rossz könyv, vagy akár egy házi olvasmány, amit az ember középiskolába végig kell szenvedjen, legyünk őszinténk, vannak ilyen házi olvasmányok. Nekem harmadik osztályban a Bogáncs volt egy ilyen, ami kegyetlenül hosszúra sikerült a végigolvasása.
Igen, ezek a, ahogy mondtad, házi olvasmányok, vagy mondjuk kötelező olvasmányok, ezek szerintem nagyon rosszat tesznek, mert hogy gyakorlatilag 100 éve nem változott a lista, legalábbis Magyarországon, ahonnan én jövök. Azt hiszem ez az első ok, ami miatt rengeteg felnőtt traumatizált. Traumatizált a gyerekkori történetek miatt, amik nyelvileg, vagy akár történetileg sem feltétlen azok az olvasmányok szerintem, amit egy 12-13-14 éves gyereknek való lenne. Úgyhogy ráférne a rendszer egy kis frissítés, javítás, módosítás, de azt gondolom, hogy nem mindig a rendszerben kell a hibát keresnünk, hanem meg kell mutatni ennek a korosztálynak, hogy vannak olyan könyvek, amik nem feltétlen a kötelezők közül valók, de annyira jók, hogy azok megszerettethetik az olvasást. Úgyhogy igen, persze ez egy nehéz téma, és sok olyan olvasmány van, ami tényleg nem ennek a korosztálynak való, vagy tényleg már értelmező kéziszótár kell az első oldalához, mert gyakorlatilag ma már nem értünk egy jókait. Ezt ki kell jelenteni, nem értjük jókait, mert tele van olyan szavak, amiket ma már nem használunk. És mit várunk el egy 12 éves kisgyerektől, hogy mondjuk értse, hogy ez a történet miről szól, hogyha már nem érti az első oldalt? Jó, azt fogja mondani, hogy akkor félredobom, és ez egy rossz könyv, vagy nem olvasom. Nyilván felnőttként teljesen más élmény jókait olvasni, egyébként érdemes kipróbálni. Szóval azt gondolom, hogy az az egy dolog maradt, hanem a rendszerre mutogatunk, hogy mi felnőttként mutassunk alternatívát, mutassunk olyan könyveket a gyerekeknek, amik jók, és rengeteg olyan kortárs van, akik nagyon jól írnak, és nagyon érthetően írnak, és izgalmasan írnak, és szerintem az a fontos, hogy ezeket megmutassuk a gyerekeknek. Lásd Harry Potter.
Egy nyilvános ajánlás, ami negatív, képes elvenni véleményes szerint az emberek kedvét attól, hogy elolvassák az adott könyvet.
Biztosan egyébként én ezért is tartózkodom attól, hogy negatívan véleményezek könyveket, mert nem keverem össze magam egy kritikussal. Szóval én általában azokat a könyveket szoktam ajánlani, amik tetszenek, és ha valami nem tetszik, akkor ráadásul nem is biztos, hogy a könyvvel van a baj, hanem lehet, hogy velem. Lehet, hogy én nem voltam abban az élethelyzetben, hogy be tudtam volna fogadni azt a könyvet. Nekem van nagyon sok ilyen példám, tehát nekem az életem egyik meghatározó olvasmánya Edith Éva Égértől a Döntés című könyv, ami életem egy pontján megmentette kis az életemet. Na most ezt a könyvet előtte 2 évvel, amikor óriási népszerűsége volt, én megvásároltam, olvastam belőle 20-30 oldalt, és azt éreztem, hogy ez most nekem nagyon nem. És milyen jól tettem, hogy akkor félretettem. Majd 1,5-2 évvel később egyszerűen azt éreztem egy elég mély élethelyzetben, hogy az a cím, hogy a Döntés, az valahogy úgy ordított a polcomról. És levettem, és egyébként hiszek az intuitív könyvválasztásban is, levettem a polcról, elkezdtem olvasni, és azt éreztem, hogy úristen, ez a végére érve, azt hiszem, hogy életem egyik legmeghatározóbb olvasmány, ami nagyon sok sokat adott, hogy jobban legyek én is abban a helyzetben. Szóval ez is egy példa arra, hogy mennyire fontos, hogy a megfelelő könyvet a megfelelő pillanatban találd meg. Szóval nem szabad végig szenvedni, könyveket félre kell tenni. És válaszolva a kérdésedre, igen, egy-egy negatív ajánlás, ha mondjuk egy ismert ember azt mondja, hogy ez a könyv rossz, akkor azt én nem tartom jónak, mert az ő megítélése szerint rossz, viszont nagyon sok emberre hat, és lehet, hogy valakinek meg az a könyv nagyon tetszett. Úgyhogy nem tartom jónak a negatív ajánlásokat, vagy negatív véleményeket.
Az olvasói nevelésben én visszaemlékszem egy olyan pillanatra az életemben, amikor egy magyar tanárnő egy fintorral az arcán, és nem kedves fintorral, így rám nézett, amikor én azt mondtam, hogy Harry Pottert olvasok. Ennek milyen hatása lehet? Tehát elvetheti ez is az olvasói kedvet?
Ez egy nagyon szomorú történet, és nagyjából ez az a téma, amit sznobizmusnak szoktam hívni. Szerintem ez az, ami legtöbbször távol tartja az olvasókat, a sznobizmus, és szerintem főleg egy magyar tanárnak nagyon kell vigyáznia ezzel. Én azt gondolom, hogy tényleg mindegy, mit olvasunk, csak olvassunk. Ez gyerekekre is igaz, felnőttekre is igaz. Tehát, hogy ma már nem ott tartunk, hogy műfajnak műfajjal, meg könyvnek könyvvel kell versenyeznie, hanem egészen új médiumok jöttek be, láss TikTok, vagy egészen új platformok, láss TikTok, Instagram, Facebook, vagy akár ugye a videójátékok, az Xbox és társai. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon nagy hiba könyveket lenézni, meg könyveket lebecsülni, pláne, hogyha valaki egy olyan tekintélyi helyzetben van, mint egy tanár, nem megengedhető, hogy egy gyereket mondjuk leszóljon azért, mert valamit olvas. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szomorú sztori, amit elmondtál, és hogy tényleg mindegy, mit olvasunk, csak olvassunk. Hogy a betűt értsük meg, hogy miért jó, és hogy milyen izgalmas játék az, amikor a fantáziáddal el tudsz utazni bárhova, otthonról akár. Úgyhogy ez elég, hogy olvassunk. Bármi is legyen az.
Itt ugye emlegettük a Harry Pottert többféle szövegkörnyezetben, és akkor innen adja magát a kérdés, hogy könyv vagy film, vagy mikor szabad a filmet választani, vagy milyen sorrend az ajánlott inkább.
Szerintem erre elég egyértelmű a válasz, hogy először a könyvet kell elolvasni. Én azt gondolom, hogy a film már egy olyan műfaj, ahol a rendező szemüvegén keresztül látod a történetet. Már valaki értelmezte neked, már valaki használta a fantáziáját. És fantasztikus dolog a film, és nagyon jó játék megnézni filmeket egyébként, de kizárólag az olvasás után. Van egy jó példám erre, hogy nagyon sokszor jönnek be hozzám gyerekek a könyvesboltba, és volt egy olyan eset, amikor 9 éves forma kislányok bejöttek, és megkérdeztem, hogy ki az, aki olvasta Harry Pottert, és mondjuk egy-két lány jelentkezett, és hogy gyanús lett, mondom, és ki az, aki látta a filmet, és mindenki jelentkezett. És én ezt nagyon rossznak tartom, és a szülők felelőssége, hogy ne vegyék el az élményt a gyerekeiktől, mert egy Harry Potter olvasása az lehet, hogy azt jelenti, hogy megváltozik az élete, és megérti, hogy milyen jó dolog olvasni, és bőven elég utána megnézni a filmet. Fordítva már nem fog működni, mert egyszerűen olyan magasra tette a lécet szerintem egy-egy ilyen fantasy feldolgozásra, hát nézzük meg ezek a digitális technikák, amivel dolgoznak, hát már elképesztő, mit alkotnak meg. Utána már nem fogod tudni te megalkotni Roxfortot a fejedben, vagy a dementorokat, vagy a sárkányokat, vagy bármit is. Úgyhogy szerintem mindenképpen először a könyvet kell elolvasni, bármilyen esetben is, és utána megnézni a filmet. Van, amikor egyébként jól sikerülnek filmek, főleg manapság, meg feldolgozások, de én mindig azt hangsúlyoznám ki, hogy Hollywood is máig azt csinálja, hogy a könyv, a nagy sikerű könyvön alapuló film még mindig az van, és egyébként azt is mondják, hogy sokszor még olyan is történik, hogy van egy jó sztori, ami forgatókönyv, és megiratják a könyvet, hogy elmondhassák, hogy a nagy sikerű könyv alapján, és a borítót mondjuk olyanra csinálhassák, amilyen a filmnek a borítója, vagy a plakátja. Szóval már ez a dolog is működik, mert hogy a könyv az egyszerűen hitelesít mindent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a könyv az első mindig.
Különböző emberek, különböző élethelyzetek, hogyan kezdjünk el olvasni? Nyilván itt még egyszer személye és az adott élethelyzet válogatja.
Azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, keressük meg azt a történetet, ami minket a legjobban foglalkoztat, ami olyan, hogy legszívesebben most is bármilyen élethelyzetben olvasnám és folytatnám, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz azokkal a karakterekkel. Nem a műfaj számít, nem feltétlen borító számít, még a sokan borító alapján is választanak, hanem egyszerűen csak és kizárólag a történetre fókuszáljunk. Olvassunk bele a könyvbe, vagy hallgassunk meg egy-egy ajánlást. Hozzám nagyon sokan úgy kapcsolódnak, hogy ajánlok egy könyvet az Instagram oldalamon, vagy bárhol, és akkor olyan lelkesedésre tudok mesélni róla, hogy azt mondják, hogy hú, ez őket is érdekli. Keressünk olyan embereket, akik hatással vannak ránk, és amikor szenvedéllyel ajánlnak egy könyvet, és úgy érezzük, hogy na, ez engem érdekel, akkor adjunk neki egy esélyt. Vagy pedig tényleg csináljuk azt, hogy nyissunk ki egy könyvet, olvassuk el a fülszöveget, és utána mondjuk olvassunk bele, és ha azt érezzük, hogy na, erre a történetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi jön ki belőle, vagy mi sül ki belőle, akkor úgy. Egyébként két típusú olvasó van, van, aki úgy választ, hogy milyen az élethelyzete, tehát tegyük fel egy egyszerű példa, valaki válik, akkor vagy olyan könyvet akar olvasni, amiben válik a karakter, vagy nagyon nem is messziről kerüli a témát. Ezt is érdemes. Szerintem a könyvválasztás önismeret. Képbe kell lenned azzal, hogy éppen te mire vágysz. Akarsz-e válaszokat kapni bizonyos helyzetekre az életedben, és ezeket a könyvek meg tudják adni, mert megoldási stratégiát kínálnak, mert egyszerűen egy fantázia világban meg tudsz élni olyan dolgokat, amit lehet a saját életedben nem, vagy pedig pont igen. Szóval szerintem az a fontos, hogy a történetet nézzük meg, hogy nézzünk magunkba, hogy mi valójában milyen élethelyzetben vagyunk és mire vágyunk.
Belelapozni egy könyvbe, elolvasni az első oldalt, nem a fülszöveget és nem a borító alapján megítélni a könyvet, mennyire kártékony a befóliázott könyvek sorsa. Mennyire veheti el a kedvet, mert beleolvasni nem lehet, tehát nem tud kialakulni ez a flow élmény, vagy ennek az első lépcsőfoka, vagy éppen ellenkezőleg a tiltás, a tiltott gyümölcs mennyire lehet édesebben a tekintetben?
Ebben a tekintetben csak a saját példámat tudom hozni, hogy én mit látok a Libertin könyvesboltokban, hogy ezeknek az eladása abszolút megugrott. Szerintem ez kontraproduktív döntés volt, és én azt látom, hogy igen, ahogy fogalmazol, a tiltott gyümölcs az édesebb. Szóval én azt látom, hogy nagyon sok embernek pont felhívta ezekre a könyvekre a figyelmét. A hatalmas kommunikáció zajban lehet fel sem tűnt volna, és szerintem így jobban felhívtuk ezekre a könyvekre a figyelmet. A tiltás szerintem nem jó. Én hiszem, hogy azért szabadon tudunk élni, és szabadon tudunk például a könyvet is választani, úgyhogy én nem gondolom, hogy egyébként ez a fóliázás egyébként olyan jó ötlet.
Lehet a közösségi médiában és a médiában, a hagyományos médiában is megtalálni a könyvajánlásokat, a figyelemfelkeltő posztokat, cikkeket, videókat. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki a saját szakmájában, vagy azon a területen kezd el olvasni könyveket, tehát egy vállalkozó biznisz könyveket kezd el olvasni, egy jogász lefekvés előtt az alkotmányt kezdi el lapozgatni, hogy egy viccesebb példával jöjjek.
Na azt gondolom, hogy ezek szuper dolgok, és nagyon fontosak, és rengeteg jó könyv van, a menedzsment, az üzlet, a vállalkozás fejlesztés, vagy pénzügy, vagy közgazdaság területén, de lássuk be, ezek kevésbé szólnak a szórakozásról és az én időről, sokkal inkább szólnak az önfejlesztésről. Szóval nem csoda, hogyha az embernek este már nincs erre energiája és kedve. Szerintem jó, ha vannak ilyenek, én is sokszor szoktam pszichológiát olvasni, ami szerintem ez a kategória nálam, de azt gondolom, hogy kell, hogy legyen az olvasmány listában, főleg akár az esti órákban olyan, ami inkább regény, ami inkább fikció, ami úgy kikapcsol és szórakoztat, hogy adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, hogy szórakozzunk a könyveken keresztül, mert az az, ami feltölt, az az, ami egyfajta meditatív állapot tud lenni, mert borzasztóan figyelemzavarosak vagyunk, és szerintem erre a könyv az egyetlen megoldás, hogy ebből kijöjjünk.